Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a verőfényes napon itt az Isten házában. Isten tiszteletünk elején a 77. Zsoltárunk első verszakát énekeljük együtt. Foglaljuk el most a helyünket, és hajtsuk meg fejünket, és fohászkodjunk a mi Urunkhoz. Áldunk és magasztalunk mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, azért, hogy ezen a délelőttön is itt lehetünk a házadban, azért, hogy megőrizted az életünket, megtartottál bennünket. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, valóban azért, hogy ilyen szép napra víradhattunk. Köszönjük neked a napsütést. Köszönjük neked a zsoltáros vallomását is, aki rólad mondta azt, hogy te nap vagy. Urunk Istenünk, köszönjük, hogyha már megtapasztalhattuk a mindennapjainkban, hogy mennyire igaz az, amit a zsoltáros így fogalmazott meg. Hogyha már élhetünk és járhatunk a te világosságodban, hogyha már magunkat is másképpen láthatjuk így, hogyha egymásra is már másképpen, másfajta lelkülettel, más érzésekkel tudunk tekinteni, és hogyha másképpen, tisztábban láthatjuk az eseményeket, mindazt, ami bennünket ér, és mindazt, ami körülöttünk történik. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy lehet tőled kérni a tisztánlátás ajándékát, és imádkozunk is ezért most is. Köszönjük neked, hogy most ezen az istentiszteleten különösképpen is a te világosságodba állhatunk. Könyörgünk is ezért, hiszen ezen a mai alkalmon készülünk az úrvacsorai közösségre is. Nagy szükségünk van arra, hogy te világíts bele a szívünkbe, a gondolatvilágunkba, és hogy megláthassuk mindazt, amivel vétkeztünk ellened, vétkeztünk egymás ellen, hogy ezeket megvallhassuk, oda vihessük az Úr Jézus Krisztus keresztjéhez, és kegyelmedből megtisztulhassunk, és bűnbocsánatodat elfogadva, békességeddel, erőddel, szent lelked erejével, tüzével indulhassunk tovább, hálából cselekedni azt, ami neked kedves, és ami egyúttal nekünk is, és a körülöttünk lévőknek is igazán jó. Kérünk, áraszt ki szent lelkedet kegyelmesen közénk, és áld meg kegyelmedből Isten tiszteletünket. Amen. Ennek a mai Isten tiszteletnek a rendje eltér majd kicsit a megszokottól. Több ige szakaszt fogunk hallani, és az ige szakaszok közben pedig a igéhez fűződő gondolatokat, magyarázatokat, és mindeközben énekelni is fogunk, de ezt is majd mondom, amikor sor kerül az éneklésre. Ami Urunk Istenünk, nyissa meg a szívünket igéje előtt, és segítsen abban, hogy tényleg majd úgy állhassunk meg itt az Úr asztala előtt, hogy meglátva vétkeinket őszinte bűnbánattal, hogy el tudjuk fogadni a bocsánatát, és az ő örömével a szívünkben, felszabadultan és megerősödve akaratának cselekvésére mehessünk majd el innen. Hallgassuk hát így először az első igeszakaszt, amely Mózes első könyve 43. fejezetének első 14 verséből hangzik a következőképpen. Az éhénység azonban országszerte súlyosbodott. Amikor mind megették az Egyiptomból hozott gabonát, ezt mondta nekik az apjuk: vásároljatok megint egy kis élelmet. De Júda azt mondta neki: szigorúan figyelmeztetett bennünket az az ember, ne kerüljetek a szemem elé, ha nem lesz veletek a testvéretek. Ha tehát hajlandó vagy elküldeni velünk a testvérünket, elmegyünk és vásárolunk neked élelmet. De ha nem küldöd el, nem megyünk el, mert az az ember megmondta nekünk: ne kerüljetek a szemem elé, ha nem lesz veletek az öcsétek. Izrael ezt mondta: miért tettétek velem ezt a rosszat, hogy elmondtátok annak az embernek, hogy van még egy testvéretek? Ők így feleltek: sokat kérdezősködött az az ember rólunk és családunkról. Éle még az apátok, van-e még testvéretek? És ezekre a kérdésekre nekünk válaszolnunk kellett. Honnan tudhattuk volna, hogy majd ezt mondja: hozzátok ide a testvéreteket? Akkor Júda ezt mondta apjának, Izraelnek: küldd el velem a fiút, hadd keljünk útra, hogy életben maradjunk, és ne halljunk meg semmi, sem te, sem a gyermekeink. Én kezeskedem érte, tőlem kért számon, ha nem hozom vissza, és nem állítom eléd, egész életemben viseljem vétkem terhét. Bizony, ha nem késlekedünk, már kétszer is megfordulhattunk volna. Akkor így szólt hozzájuk az apjuk, Izrael: ha már így kell lennie, ezt tegyétek. Rakjatok az országjava termékeiből a zsákjaitokba, és vigyetek ajándékot annak az embernek: egy kis balzsamot, egy kis mézet, gyógyfüvet, mirhát, diót és mandulát. Pénzt pedig kétszer annyit vigyetek magatokkal, mert ami pénz visszakerült zsákjaitok szájába, azt is vigyétek vissza. Hát, ha tévedés volt. Testvéreteket is vigyétek. Készüljetek, menjetek vissza ahhoz az emberhez. Adja a mindenható Isten, hogy az az ember irgalmas legyen hozzátok, és küldje vissza veletek a másik testvéreteket és Benyámint. Ha már el kell veszítenem gyermekemet, hát elveszítem. Bibliaolvasó kalauzunk alapján Mózes első könyvéből József történetét olvashattuk az elmúlt hetekben, ez a szakasz is ebből való. Most különösképpen is József testvérei közül Júda alakja legyen az, amely előttünk áll, amelyet nyomon követünk, azt, hogy mi is zajlott le az ő lelkében, de leginkább azt, hogy hogyan munkálkodik az Isten. Hiszen miközben ez a család így élte a mindennapjait, és nem egyszer, mint itt is hallottuk bizony, vergődtek is eközben, Isten csendesen, de munkálkodott bennük. De most itt éppen arról van szó, hogy ez a Júda tudja azt, hogy egyszer újra előkerül az a bizonyos dolog. És a bizonyos dolog alatt itt most nem arra kell gondolni, ami több mint 20 évvel ezelőtt történt, amikor a testvéreivel együtt olyan gyilkos indulattal rátámadtak a kisebb testvérükre, Józsefre, és végül is eladták kereskedőknek, és hazug mesét szőttek utána apjuknak egy vérengző vadállatról. Erre ugyanis már kevésbé gondol ő. Ezt próbálja már amennyire lehet elfelejteni, de legalábbis a lelke mélyebb bugyraiba lenyomni. Igaz, hogy azért érzi azt, hogy mint egy sötét árnyék követi őt ez, bármerre megy. Ez csak az ő és a testvérei titka. Most azonban Júda fejében elsősorban Egyiptom erős embere jár. Az, aki elé úgy tűnik, hogy nem soká oda kell újra állni, hiszen látja azt, hogy napról napra fogy az élelem, és egyre közeledik az elkerülhetetlen, hogy útra kell kelni. Mindeközben látja azt is, hogy az apja mennyire emészti magát, hogy egyre jobban bezárkózik. És mindez súlyos teherként nehezedik Júdára. Kérdések gyötrik. Olyan kérdések, mint miért akarja az az ember ott Egyiptomban éppen az elveszett József édes testvérét látni. Aztán miért nem képes már az apja túltenni magát a gyászán? Miért kell neki mindenki előtt titkolózni? Meddig kell az apa fájdalmát látva folyamatosan szembesülnie tettével? Meddig lehet hazugságban, nagy családi titkot rejtegetve élni? Mikor lehet egyszer végre elfelejteni a múltat? És aztán hallottuk, eljött a nap, ahogyan mindig eljön. Hiába is szeretnénk feltartóztatni. Amikor mind megették az Egyiptomból hozott gabonát, ezt mondta nekik apjuk: vásároljatok megint egy kis élelmet. És újra megnyílt a csapta. Hogyan magyarázza meg Júda az édesapjának azt, hogy el kell engednie a másik kisebb fiút, Benyámint is, miközben tudja, érzi ott valahol belül, hogy a múltbeli cselekedetével ő is hozzájárult ahhoz, hogy az édesapjuk élete úgy romba dőlt. De hogyan lehetne elkerülni ezt a kényes ügyet? Miközben csak rettegve tudott arra gondolni, hogy ismét meg kell állnia a testvéreivel együtt az egyiptomi nagyúr előtt. Megpróbál majd ügyesen manőverezni, valamit kitalál, de hát azt is sejti, hogy nincsen túl nagy tere. Megpróbál mindent megtenni a fiúért, Benyáminért, és meg is ígéri apjának ezt. Mindent magára vállal. Azt reméli, hogy majd csak kievickél valahogy ebből a csapdából, de ugyanakkor azt is látta és sejtette, hogy mintha nem az ő kezében lenne a dolgok menete. Végighallgatja apja szavait, tanácsait, hogy hogyan keljenek útra, hogy mi mindent csomagoljanak össze, és közben látja azt is, hogy tele van édesapja szíve fájdalommal, hogy e szavak mögött is ott van a nagy fájdalom, hogy hogyan is lehetne megnyerni a nagyúr jó indulatát, és hogyan is lehetne elérni, hogy visszakaphassa majd a legkisebb fiát. Aztán hallania kell Júdának azt is, ahogyan édesapja esedezik a mindenható Istenhez. És utána pedig megint, minthogy visszahullna a letargiába, ha már el kell veszítenem gyermekemet, hát elveszítem. Most keressük meg a 130. zsoltárunkat, és az első verszakát énekeljük.
Thank you.
Hallgassuk Isten igéjét most a 43. fejezet 15. versétől. Fogták tehát a férfiak az ajándékot, kétszer annyi pénzt vittek magukkal, meg Benyámint is. Elindultak és elmentek Egyiptomba, és megjelentek József előtt. Amikor József meglátta köztük Benyámint, így szólt háza felügyelőjéhez. Vidd be ezeket az embereket a házba, vágj le egy állatot és készítsd el, mert ma velem ebédelnek ezek az emberek. Az úgy is tett, ahogyan József mondta, és bevezette őket József házába. Az embereket félelem fogta el, amikor József házába vezették őket, és ezt mondták. A pénz miatt hoztak ide bennünket, amely a múltkor visszakerült sánkjainkba. Ránk fognak rontani, ránk fognak támadni, és szolgaságra vetnek bennünket szamarainkkal együtt. Odaléptek József házának a felügyelőjéhez, megszólították a ház ajtajában, és ezt mondták. Urunk, jártunk mi már itt a múltkor is élelmet vásárolni, de amikor elérkeztünk éjjeli szállásunkra, és kinyitottuk a zsákjainkat, kitűnt, hogy mindegyikünk pénze a zsákja szájában volt. Ott volt a pénzünk teljes összegében. Ezt most mi visszahoztuk magunkkal. De más pénzt is hoztunk magunkkal, hogy azon élelmet vásároljunk. Nem tudjuk, ki tette pénzünket a zsákjainkba. Ő azt felelte. Legyetek nyugodtak, ne féljetek. Istenetek, atyátok Istene adta azt a kincset zsákjaitokba. A ti pénzetek eljutott hozzám. Majd kivezette hozzájuk Simeont. Azután bevezette őket József házába, vizet adott, és megmosták a lábukat, a szamaraiknak meg abrakot adott. Ők pedig elkészítették az ajándékot, mielőtt József délben megjött, mert hallották, hogy ott fognak ebédelni. Amikor József hazaérkezett, bevitték neki a házba az ajándékot, amely náluk volt, és földre borultak előtte. Ő pedig békességgel köszöntötte őket, és megkérdezte. Jól van-e öregapátok, akiről beszéltetek nekem? Éle még? Ők így feleltek. Apánk, a te szolgád jól van, él még. Majd meghajoltak, és leborultak. Amikor József föltekintett, és meglátta testvérét Benyámint, anyja fiát, ezt mondta. Ez a ti legkisebb testvéretek, akiről beszéltetek nekem? Majd ezt mondta, legyen kegyelmes hozzád az Isten fiam. Azután elsietett József, mert öcsét látva elérzékenyedett, és sírnia kellett. Bement azért a belső szobájába, és ott kisírta magát. Azután megmosta az arcát, és kijött. Uralkodott magán, és ezt mondta, tálaljátok föl az ételt. De külön tálaltak neki, külön azoknak is, és külön a vele együtt étkező egyiptomiaknak is. Az egyiptomiaknak ugyanis nem volt szabad együtt enniük a héberekkel, mert utálatosnak tartották ezt az egyiptomiak. Leültették őket vele szemben. Az első szülöttet az első szülöttnek, a legfiatalabbat a legfiatalabbnak járó helyre. Az emberek pedig ámulva néztek egymásra. Ő előle vitték nekik az adagjukat, de Benyámin adagja ötször nagyobb volt mindnyájukénál. Azután ittak, és megmámorosodtak vele együtt. Nem kevés kínok között érkeznek a testvérek Egyiptomba, hiszen ki szeret visszamenni a rossz emlék színhelyére, amikor nem tudjuk, hogy mi következik. Júdának is nyilván eszébe jutott, ahogyan az előző alkalommal magyarázták a váratlanul súlyos helyzetet. Bizony, a testvérünkért bűnhődünk most, mert láttuk az ő nyomorúságát, amikor könyörgött nekünk, de nem hallgattunk rá. Emiatt ért utol bennünket ez a nyomorúság. Vajon mi jót várhatnak a testvérek ugyanazon a helyen, ugyanabban a helyzetben? Még hogyha jónak is tűnik valami, bizonyosan csapta. hát miért vezetnek be bennünket, ennek az embernek a házába, bennünket egyszerű embereket. Olyan gyanúsan elővékeny Józsefnek ez az embere. Meg akarnak vendégelni bennünket. Hát ez olyan hihetetlen. Hát korábban ennek éppen az ellenkezőjét tapasztaltuk. De valószínűleg nem csak ezért volt nehéz elhinni ezt a testvéreknek is, és a testvérek között Júdának is, hanem azért is, mert a lelkiismerete nem engedte. Mert ez a hely a bűnhődés helyévé lett. Itt minden arra emlékeztette őt, amire nem akart emlékezni. Hogy fizetni kell, hogy valakinek számolni kell majd, el kell számolni azzal a bizonyos tettel. Vétkezett Júda, és bűnhődnie kell. És ezért ott élt a szívében a gyanú, nem volt szabad arra, hogy elfogadja a jó indulatot, a barátságos mosolyt, a kedves szavakat. Ez az a helyzet, amikor az ember mindenhol csapdát sejt, és rettegve tekint körbe, amikor fél, hogy kiderül a titok, és amikor a képzelete a legsötétebb színekkel festi meg a lehetséges végkifejletet, mint ahogyan itt is hallottuk, hogy ránk fognak rontani, ránk fognak támadni, és szolgaságra vetnek bennünket szamarainkkal együtt. A legjobb módszer ilyen helyzetben megpróbálni megelőzni a bajt. Hát tisztázzuk magunkat, oszlassuk el a kétségeket, mondjuk, hogy nem mi vagyunk azok. Mutassuk meg, hogy mi becsületes emberek vagyunk. Urunk, hát jártunk mi már itt a múltkor is élelmet vásárolni. De amikor elérkeztünk éjjeli szállásunkra, és kinyitottuk zsákjainkat, kitűnt, hogy mindegyikünk pénze a zsákja szájában volt. Ott volt a pénzünk teljes összegében. De ezt most mi visszahoztuk, elhoztuk magunkkal, és más pénzt is hoztunk magunkkal, hogy azon élelmet vásároljunk. Nem tudjuk, ki tette pénzünket a zsákjainkba. De hiába mindez, mert még maga Júda sem hisz a mentegetőzésnek, mert a pénzt valóban nem lopta el sem ő, sem a testvérek, de tudta, érezte, hogy itt sokkal mélyebb dolgokról van szó, és ezért nem volt békessége. Nem értette, hogy ez az idegen ember miért érdeklődik ennyire az apjuk felől. Miért fordul különös figyelemmel a legkisebb testvérükhöz? Nem tudta, hogy miért szalad olyan váratlanul ki a teremből. És különösen feszélyezte őt is, meg a testvéreit is az, hogy életkor szerinti sorrendben ültette le őket az asztalhoz, minthogyha ismerné a családot. És a legkisebb ötszörös adagja is, mintha ismerős lenne, mint oly sok minden ezen az egyébként ismeretlen helyen. Ez az ismerősség érzet azonban nem bátorító, hanem sokkal inkább félelmet keltő, kétségbeejtő érzés. Mikor lesz vége ennek az álbékességnek? Végül úgy tűnik, hogy a jóbor az megtette a magáét, és a pattanásig feszült bensője felengedett. Talán tényleg sikerül kikerülni valahogy a csapdából. Talán tényleg sikerül leplezni a múltat. 460. dicséretünket keressük meg, és a harmadik verszakát énekeljük most el. Olvasom tovább Isten igéjét a 44. fejezetből. Azután József ezt parancsolta a háza felügyelőjének. Töltsd meg ezeknek az embereknek a zsákjait élelemmel, amennyit csak elbírnak vinni, de mindegyiknek a pénzét tedd a zsákja szájába. Sellegemet, az ezüst selleget pedig tedd a legkisebbik zsákjának a szájába, gabonája árával együtt. Ő e szerint cselekedett, ahogyan megmondta neki József. Reggel, amikor világos lett, útra bocsátották az embereket szamaraikkal együtt. Kimentek a városból, de még nem jártak messze, amikor József azt mondta háza felügyelőjének. Indulj, fuss utánuk azoknak az embereknek. Ha utolérted őket, ezt mond nekik. Miért fizettetek rosszal a jóért? Hiszen ez az, amiből inni szokott az Uram, sőt jósolni is ebből szokott. Rosszul tettétek, amit elkövettetek. Amikor utolérte őket, el is mondta nekik ezeket a szavakat. Ők azonban ezt felelték neki. Miért mond az én Uram ilyeneket? Távol legyen szolgáitól, hogy ilyesmit tegyenek. Hiszen azt a pénzt is visszahoztuk neked Kánaán földjéről, amit zsákjaink szájában találtunk. Hogyan loptunk volna hát urad házából ezüstöt vagy aranyat? Akinél megtalálják szolgáit közül, az halljon meg, mi magunk meg rabszolgái leszünk uramnak. Ő ezt mondta, legyen hát úgy, ahogy a mondtátok, de csak az lesz a rabszolgám, akinél megtalálják, ti szabadok maradtok. Erre mindegyikük sietve lerakta zsákját a földre, és kinyitotta a zsákját. Ő pedig végigkutatta azokat. A legnagyobbikén kezdte, a legkisebbikén végezte, és megtalálta a selleget Benyámin zsákjában. Akkor ezek megszaggatták felső ruhájukat, majd mindegyik fölrakta a terhet szamarára, és visszatértek a városba. Amikor Júda és testvérei bementek József házába, ő még otthon volt, és földre borultak előtte. József ezt mondta nekik, hogy csinálhattatok ilyet? Hát nem tudjátok, hogy a magam fajta ember jósolni is szokott? Júda így felelt, mit mondjunk az én uramnak? Mit szóljunk, és mivel igazoljuk magunkat? Isten hozta napvilágra szolgáit bűnét. Most már rabszolgái vagyunk az én uramnak mi is, meg az is, akinél a selleget megtalálták. De ő ezt mondta, távol legyen tőlem, hogy ezt tegyem. Csak az lesz a rabszolgám, akinél a selleget megtalálták, ti pedig menjetek el apátokhoz békességgel. Nincsen olyan rejtett dolog, amely le ne lepleződnék, és olyan titok, amely ki ne tudódnék. De néha mégis van, gondoljuk mi, mint ahogy a testvérek is itt, akik elindultak hazafelé. Egyel többen, mint amennyien érkeztek, és élelemmel megrakodva mentek apjukhoz. Milyen boldog lesz majd az édesapa, amikor magához ölelheti a féltett, legkisebb fiát, Benyámint. Júda is minden bizonnyal megkönnyebbülve sóhajtott fel. Eleget tett az ígéretének, melyet adott édesapjának. Most visszavisszük neki azt, aki oly közel áll a szívéhez. Bár a titok, az még mindig titok. De most, mintha jóvá tettük volna. Lazul a nagy teher szorítása. Talán lassan el is múlik. A küldetés sikerrel járt, és a sikeres utak pedig hajlamossá tesznek bennünket arra, hogy megpróbáljuk elhessegetni magunktól a múlt sötét árnyait. Igen ám, de hamarosan kiderül, hogy a testvérek szabadsága az nem igazi szabadság. Amikor József embere utánuk megy, akkor még a vátjaira nagyon magabiztosan és tiszta lelkiismerettel mondják, hogy akinél megtalálják az ezüst selleget szolgáit közül, az halljon meg. Mi magunk meg rabszolgái leszünk uramnak. A tények azonban ellenük vallanak. A selleget éppen a legkisebb jó zsákjában találják meg. És ez Júda meg a testvérek szerint nem lehet véletlen. Nem gondolhatja már Júda sem, hogy véletlenül beszélt vele így ez az egyiptomi ember. Nem lehet véletlen, hogy éppen a legkisebbet is még látni akarta. Nem lehet véletlen, hogy az ő zsákjába került a selleg. Nem lehet véletlen, hiszen kísértetiesen hasonlít ez az egész ahhoz a helyzethez, amelyet éppen titkolni és elrejteni igyekezett. A kérdés ma is az, mi lesz az édesapjával, ha elveszti kedvenc fiát? S Júda, még hogyha eddig nem is mert így beszélni, most már megadja magát. Isten hozta napvilágra szolgáid bűnét. Nem akar többet rejtőzködni. Elege van a hazudozásból. Belefáradt a manipulációba. Úgy érzi, hogy nem tud menekülni már a bűne elől. Utól érte őt az égi igazságszolgáltatás. És Isten most még olyannak tudja inkább elképzelni, mint aki jogosan, de bosszút áll. Mert a rendezetlen múltja Júdának nem engedi, hogy Isten a szeretetéről, a kegyelméről, az irgalmasságáról ismerje. Elérte Júdát, de a többi testvért is a végzetük. Egy azonban bizonyos, nincsen olyan rejtett dolog, amely le ne lepleződnék, és olyan titok, amely ki ne tudódnék. 206. dicséretünket keressük meg, és az első két verszakát énekeljük most. Ekkor Júda odalépett hozzá, és ezt mondta. Kérlek, Uram, hadd szóljon egy szót hozzád, Uramhoz a te szolgád, és ne gerjedj haragra szolgád ellen, hiszen olyan vagy te, mint a fáraó. Amikor az én Uram ezt kérdezte szolgáitól, van-e apátok vagy testvéretek, akkor mi azt feleltük az én Uramnak. Öreg apánk van nekünk, és annak egy öreg korában született fiatal gyermeke. Ennek a bátyja meghalt, és mivel ő egyedül maradt meg az anyjától, azért szereti őt az apja. Te ezt mondtad szolgáidnak, hozzátok előtt hozzám, hadd lássam saját szememmel. Mi azt feleltük az én uramnak. Nem hagyhatja el az a fiú az apját, mert ha elhagyja, meghal az apja. Te akkor ezt mondtad szolgáidnak. Ha a legkisebb öcsétek nem jön el veletek, ne kerüljetek többi a szemem elé. Mi elmentünk apánkhoz, a te szolgádhoz, és elmondtuk neki az én uram beszédét. Mikor aztán apánk azt mondta, hogy vásároljunk megint egy kis élelmet, mi azt feleltük. Nem mehetünk el. Csak akkor megyünk el, ha velünk lesz a legkisebb testvérünk is, mert nem kerülhetünk annak az embernek a szem elé, ha a legkisebb testvérünk nem lesz velünk. Akkor apám, a te szolgád ezt mondta nekünk. Ti is tudjátok, hogy csak két fiút szült nekem a feleségem. Az egyik elment tőlem, és én azt gondoltam, biztosan vadállat tépte szét. Nem is láttam mindmáig. Ha ezt is elviszitek tőlem, és szerencsétlenség éri, akkor a bánat miatt juttatjátok őszfejemet a halottak hazájába. Ha úgy térek most vissza apámhoz, a te szolgádhoz, hogy nem lesz velünk ez a fiú, akihez lelkéből ragaszkodik, és ha meglátja, hogy nincs meg a fiú, akkor meghal, és szolgáid a bánat miatt juttatják apánknak, a te szolgádnak őszfejét a halottak hazájába. De szolgád így vállalt kezességet apámnál ezért a fiúért. Ha nem hozom vissza hozzád, egész életemben viseljem vétkem terhét apám előtt. Ezért hadd maradjon itt a te szolgád, e fiú helyett, uram rabszolgájaként, ez a fiú pedig menjen el testvéreivel. Mert hogyan mehetnék el apámhoz, ha ez a fiú nincs velem? Nem akarom látni azt a bajt, ami apámat éri. Csak az lesz a rabszolgám, akinél a selleget megtalálták. Ti pedig menjetek el apátokhoz békességgel. Mi ez, ha nem egérút? Újabb lehetőség a menekülésre. Bár ígéretet tett, de most legalább még saját magát menthetné. Igen ám, csak amikor végre felismerjük azt, hogy semmi sem maradhat rejtve, és amikor van bátorságunk kimondani végre azt, hogy vétkeztünk, akkor valami új születik. Júda itt vált igazán szabad emberré. Szabad most már arra is, hogy vállalja a felelősséget. Egykor élen járt az ő testvére József eladásában, meg az apjának való hazugságban is. De ma már nem kell ezt megismételnie. A több évtizedes titok ereje megtörik. Nem kell tovább rejtőzködni. Azonosult a bűnével, és most már azonos lehet önmagával is. De még ennél is többről van szó. Felszabadul az apa igazi szeretetére. Az a gyermek, aki azért gyűlölte meg Józsefet, a testvérét, mert apja jobban szerette, mint őt. Most képes kimutatni az apja iránti szeretetét, és ez már igazi szeretet. Hiszen ezt olvastuk itt, hogy azt mondja, ha úgy térek most vissza apámhoz, a te szolgádhoz, hogy nem lesz velünk ez a fiú, akihez lelkéből ragaszkodik, és ha meglátja, hogy nincs meg a fiú, akkor meghal, és szolgáid a bánat miatt juttatják apánknak, a te szolgádnak őszfejét a halottak hazájába. Erre csak akkor vagyunk képesek, hogyha őszintén megbántuk azt, amit tettünk. Hogyha szívből fájlaljuk, amit okoztunk a másik életében. Hogyha minden porcikánk azt mondja, hogy bárcsak ne tettem volna meg azt, amit elkövettem rosszként, gonoszként, függetlenül attól, hogy milyen körülmények vezettek oda. A bűnbánó szív szabadul fel igazán az együttérzésre és az őszinte tiszta szeretetre. Akkor fogjuk tudni igazán megismerni a másikat és a másik embert, az ő fájdalmát, az ő bánatát is, mert az erőinket már nem arra fogjuk pazarolni, hogy saját magunkat védjük. Akkor tudunk megnyílni a másik ember felé, és érezzük igazán azt, hogy mi az, amin neki is át kellett mennie. Talán éppen miattunk. Újra, vagy talán először tudunk igazán szeretni olyan szeretettel, amelyet pont az hitelesít, olyan cselekedet, mint ami itt volt Júda részéről, amit így fogalmazott meg. Ezért hadd maradjon itt a te szolgád, e fiú helyett, uram rabszolgájaként. Ez a fiú pedig menjen el testvéreivel. És mindeközben pedig átéljük, és megtapasztaljuk Isten bűnbocsátó, kegyelmes szeretetét, közelségét. És mi is tudjuk őszintén imádkozni, amit a zsoltáros így imádkozott. Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett, mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. 345. dicséretünket keressük meg. Énekeljük el végig mind a négy verszakával. Legyen ez imádságunk, most már valóban úgy, mint akik néhány perc múlva megállhatunk itt az úrasztala előtt, is magunkhoz vehetjük a szent vizeket. Jézus Krisztus mondja, ima az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Pál apostol adja elénk legbővebben a korintusi gyülekezethez írott első levele 11. fejezetében a 23. verstől kezdődően a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, és egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e pohár, am az új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. A következő szavakkal folytatja Pál apostol a levelét. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Kérjük mi is Isten szent lelkét, hogy vezessen bennünket az önvizsgálatban. Most kicsit csöndben maradunk, és ki magában forduljon bűnvalló imádsággal az Úrhoz. Irgalmas Urunk, hadd valljuk meg neked mindenek előtt azt, hogy mi még igazából azt sem vagyunk képesek meglátni, hogy mivel bántunk mi meg téged, hogy mivel vétkezünk ellened. Sokszor észre sem vesszük a mi mulasztásainkat, bűneinket. Köszönjük neked, hogy te kész vagy szent lelkeddel megmutatni nekünk. És most ezért fohászkodtunk és fohászkodunk, hogy te vezess bennünket. Abban a csodálatos folyamatban, amely egyúttal félelmetes is tud lenni bizonyos pontjain számunkra, nagyon fájdalmas is tud lenni, de ugyanakkor mégis csodálatos, mert a gyógyuláshoz, mert az igazi szabadsághoz, békességhez, a tiszta örömhöz vezet el bennünket. Urunk, köszönjük most József testvéreinek a történetét, Júda történetét. Köszönjük, hogy igéd által elénk hoztad, hogy mi minden játszódott le az ő lelkükben, de különösképpen is azt láthattuk, hogy hogyan munkálkodsz te. Hiszen, mint ahogy nekik is föl kellett ismerniük, hogy nem bédetlenül történtek a dolgok. Úgy nekünk is föl lehet ezt ismerni, és milyen jó, hogyha meglátjuk. Köszönjük, hogy te igazi gyógyulást akarsz, igazi tisztulást, olyat, amely ott belül megy végbe, amely nem csupán a külsőségekben mutatkozik meg, hiszen azokon még mi is tudunk valamicskét módosítani, változtatni. De a lelkületünkön, az indulatainkon, azon, ami onnan úgy belülről jön, ami olyan természetesen feltör belülünk, azon nem tudunk, még hogyha talán ragaszkodnánk is ehhez sokáig, hogy de, igen, nekem van elég erőm, én képes vagyok az önuralomra. Urunk, meg kell látnunk, és be kell vallanunk, hogy csak magunkat áltatjuk ezzel is, De köszönjük, hogy te kész vagy arra, hogy a tisztulási folyamatba bennünket is bevonj. És arra kérünk, hogy munkálkodj most is így bennünk szent lelked által. Hogy hadd lehessen a bűnünk felismerése, elismerése, megvallása után részünk a felszabadító bűnbocsánatban, békességedben. Könyörgünk, Urunk, hozzád azért, hogy légy így, irgalmas Urunk. Ámen. Bűnvallásunk után hitünket valljuk meg, együtt mondjuk el az egyetemes egyház hitvallását, az apostoli hitvallását.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, kifogalmazott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt alá a harmadnapon halottai volt feltámad, felment a mennybe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, honnan lesz eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény van a szentek házat, hiszen a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet.
Mindezek után pedig még néhány kérdést intézek hozzátok egyházunk rendje szerint, melyekre őszinte szívvel és lélekkel válaszoljatok, a mi Urunk Istenünk színe előtt. Először azt kérdezem, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és áltatlanságban teremtetett első embernek esete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyallók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést és kárhozatot érdemeltek. Hogyha ezt hisszük, akkor mondjuk, én ezt hiszem és vallom.
Én ezt hiszem és vallom.
Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén, az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Hogyha így van, akkor mondjuk, én ezt hiszem és vallom.
Én ezt hiszem és vallom.
Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszta halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén átvisz az ő örök dicsőségébe. Ha így van, akkor mondjuk, én ezt hiszem és vallom.
Én ezt hiszem és vallom.
Végül ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti e kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ha így van, akkor mondjuk, én ezt ígérem és fogadom.
Én ezt ígérem és fogadom.
Mindezeket én is hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből, az ő fiába, az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Íme, kedves testvéreim, az asztalt megterítettük, minden készen van. Jöjjetek ide a gyülekezetben megszokott rendben, tehát először az ablak felüli oldalon ülő testvérek, majd a belső oldalon, végül pedig a templomunk oldalsó részében ülő testvérek. Közben pedig énekeljünk. A 463. dicséretünket énekeljük először mindegyik verszakával, majd pedig folytassuk a soron következő énekekkel. Íme, kedves testvéreim, itt szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát, így éltek ezzel az első keresztjének, a reformátorok, hitvalló őseink, Isten kegyelméből pedig most mi is. A mi Urunk így biztat bennünket, öltsetek tehát magatokra, mint Isten választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen. Ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva az egy testben. Fejünket meghajtva, kérjünk Urunktól erőt, vezetést mindehez, és áldjuk, magasztaljuk őt a kapott áldásokért. Imádkozzunk most. Hálás szívvel áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, hogy Te nem csak jól ismersz bennünket, látod, hogy mi van a szívünkben, ismered a gondolatainkat, Te azt szeretnéd, hogy mindattól megszabadulhassunk, amivel csak kárt okozunk, amivel csak nehezítjük a körülöttünk élők életét, mindattól, amire Te sem tudsz rátekinteni jó szívvel. Köszönjük, hogy lehetővé tetted számunkra a lelki gyógyulás, tisztulás útját. Köszönjük neked elsősorban egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztust, akit elküldtél ide közénk erre a földre, akit adtál nekünk megváltónak, szabadítónak. Áldunk és magasztalunk, Úr Jézus Krisztusunk, azért, hogy Te vállaltad ezt a küldetést, hogy végigmentél ezen a szenvedésekkel teli úton egészen a keresztig. Áldunk és magasztalunk azért, hogy magadra vetted a mi bűneinket, hogy a mi betegségeinket, szenvedéseinket, fájdalmainkat hordoztad el. Áldunk és magasztalunk azért, hogy vállaltad azt is, hogy ott a kereszten magadra maradsz, azért, hogy nekünk ne kelljen az igazi elhagyottság kínjában és kínjával élnünk, hanem hogy nekünk igazi utitásunk lehessen, nem másban, mint benned, Urunk. Köszönjük, hogy Te velünk vándorolsz, ahogyan az egyik énekkel is énekeljük olykor. Köszönjük, hogy így indulhatunk tovább most is, ez Isten tisztelet után, az úrvacsorai közösség után, hogy Te előttünk jársz, Te kész vagy vezetni bennünket szent lelked által, Te ott vagy mellettünk, csak mi figyeljünk rád, és mi együttműködjünk veled, s akkor megvalósulhat mindaz egyre jobban az életünkben, amire most itt az utolsó ige szakaszban biztattál is bennünket. Akkor békesség lehet a szívünkben, nehézségek között is, életünk viharaiban is. Akkor szeretetedet fogjuk tudni sugározni, akkor fogunk tudni őszintén megbocsátani, és fogunk tudni bocsánatot kérni, akkor fogunk tudni türelmesek lenni. Olyan jó tudni azt, hogy mind ezek a Szentlélek gyümölcse. És hogyha mi veled élünk, és lelked ott belülről hathat ránk, és munkálkodhat bennünk, akkor ez a gyümölcs megjelenik az életünkben. Ez a gyümölcs éllelődik, és ez a gyümölcs sokakat majd boldogítani fog, sokaknak örömet jelent. Urunk, arra kérünk, áldj meg így a hétköznapjainkban bennünket. Imádkozunk a betegjeinkért, imádkozunk azokért, akik most hordozzák különösképpen is ezt a terhet, kérünk, hogy hadd tudjanak őszintén és bizalommal rád tekinteni, és téged hívni segítségül a nyomorúságuk idején, hiszen te megígérted, hogy ott vagy, bele vagy minden szenvedővel, minden téged hívóval és benned bízóval, és adod békességedet. Imádkozunk, Urunk, most azokért is, akiknek a szívük azért fáj, mert el kellett veszíteniük azt, aki nagyon közel állt hozzájuk. Kérünk téged, hogy békességedet ad nekik. Kérünk, hogy azt a gyógyírt, amelyet igazából csak te tudsz adni, azt hadd kaphassák a sebeikre, hogy gyógyulhasson a sebük, hogy megvigasztalódhassanak, hogy a te erőddel élhessék a mindennapjaikat. Imádkozunk hozzád, Urunk, egész egyházunkért, népünkért, könyörgünk hozzád vezetőinkért, imádkozunk egész népünk megújulásáért, azért, hogy minél többen meglássák, hogy ez a megújulás, ez csak veled ismerhető meg, és veled tapasztalható meg, hogy hozzád tudjunk fordulni, mint többen. Kérünk, hallgasd meg imádságunkat kegyelmesen az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen. Most pedig együtt imádkozzuk az Úr Jézus Krisztustól tanult imát.
Jézus, Anya, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek. És semmit a kérdésre, ez az Isten minket azonos szó, mert éljél az ország, a hatalom, és a kérdésség, mindörökké.
Most pedig még hallgassuk meg a gyülekezeti életünk eseményeiről szóló híradást, illetve alkalmaira való hívogatást. Az elmúlt héten, ahogyan azt múlt vasárnap hirdettem is, a Mindszenti Katolikus Iskolában lelki gyakorlat volt a szerdai napon. A Mindszenti Katolikus Iskolában több mint 50 református hittanos gyermek is jár, őket ezen a napon áthoztuk ide, és itt hallhattak az Isten szeretetéről, itt hallhatták az ő igéjét, és itt voltunk velük együtt. Nagyon szépen köszönjük mindazoknak a fáradozását, akik süteménnyel hozzájárultak ehhez az alkalomhoz, és köszönjük a két asszonytestvérünk segítségét, akik pedig házi asszonyként itt sürögtek, forogtak a gyermekek körül. Sok szeretettel hívok és várok mindenkit a ránk következő napok alkalmaira. Szerdán 9 órától nyugdíjas délelőtt lesz, 10 órától babamama kör, délután 5 órától ifjúsági bibliaóra. Délután, illetve este 7 órai kezdettel pedig újra lesz alkalom azoknak a testvéreknek, akik keresztkérdések kurzusra jártak. Tehát szeretettel hívunk olyan testvéreket, akik már elvégezték a keresztkérdések kurzust erre a szerda esti alkalomra, ez tehát este 7 órától lesz. Csütörtökön 5:30 órai kezdettel bibliaóra lesz. Pénteken délután 5 órától a víztanfolyamnak lesz a következő alkalma. Emlékeztetem azokat, akik jelentkeztek a gyülekezetünkből a gyermekmunkás képző tanfolyamra. Vasárnap pedig a szokott időben, tehát 10 órától tartunk istentiszteletet. Ezzel egy időben gyermekistentiszteletek is vannak. Két csoportban lent a gyülekezeti helyiségeinkben. Pici gyermekekkel pedig a szülők itt a földszinten, a babaszobában televízión keresztül követhetik az istentiszteletet. Hirdetem azt is, hogy keresztkérdések kurzus is indul újra. A kis rövid ismertető, illetve jelentkezési lap megtalálható hátul a hirdetőtáblánkon. Már néhányan jelentkeztek erre a kurzusra, amit örömmel vettünk. Még van rá lehetőség, de most már nem sokáig, mert hogy március 6-án kedden elkezdjük ezt a kurzust. Kérem azt, hogy imádságban gondoljunk rá, és azokra, akik ezen a kurzuson majd részt vesznek. Sok szeretettel hívjuk a testvéreket a nyári többgenerációs táborunkba is, amely most július 16-ától 22-ig lesz, és a helyszíne a Szilvásvárad, tehát most ugyanaz a hely, ahol tavaly is voltunk együtt ebben a táborunkban, ott az úgynevezett Lipicai Hotelben lesz a szállásunk. Jelentkezni lehet a lelkészi hivatalban, illetve a táborunk szervezőinél, Varga András testvérünknél, illetve feleségénél, Cinszki Mártánál. Az elmúlt héten ravatal mellett is meg kellett állnunk. Kovács Józsefné, Horváth Éva Teréziától búcsúztunk, aki 1933. november 22-én Budapesten született, és ez esztendő február 6-án Budapesten hunyt el. Jézus Krisztus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és terheket hordoztok, és én megnyugvást adok néktek. Az ő békességét kívánjuk a gyászoló család minden tagjának. Az adakozás lehetőségét hirdetem, mint amely Isten iránti hála áldozatunk része. Az ige szavaival mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Most pedig a 446. dicséretünket keressük meg, és énekeljük mind a két verszakát, a másodikat majd fennállva.
mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon néked békességet. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!